Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat Húsvét negyedik hetében, keddi napi evangéliumi szakaszunk Jánostól való, a 10. fejezet 22. versével kezdődik, és a 30-ig tart. Így hangzik. Abban az időben a templom szentelés ünnepét ülték Jeruzsálemben, tél volt, Jézus éppen a templomban járt Salamon oszlopcsarnokában. A zsidók körülvették őt, és megkérdezték: meddig tartasz még bizonytalanságban minket? Ha te vagy a Messiás, mondd meg nekünk nyíltan. Jézus így felelt: mondtam már nektek, de nem hiszitek el. Cselekedeteim, amelyeket atyám nevében művelek, tanúságot tesznek rólam. De ti nem hisztek, mert nem vagytok juhaim közül valók. Az én juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket, és ők követnek engem. Én örök életet adok nekik. Nem vesznek el soha, és senki sem ragadja el őket kezemből. Atyám, aki nekem adta őket, hatalmasabb mindenkinél. Senki sem ragadhatja el őket atyám kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus, így válaszoljuk. Az Alleluiás énekünk pedig így hangzik. Jézus mondja: juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket, és ők a nyomomban járnak. Mire a gondolatsorunk végére érkezünk, bizonyára jó lesz visszatérni erre a gondolatra, erre a mondatra, és kérni, akiről hallottunk, akinek a kinyilatkoztatását szemléltük, megértettük, ő nekünk is mondja: enyém vagy, hallgass a szavamra, ismerlek téged, járj az én nyomomba, kövess engem, dicsőítsd meg atyám nevét, tedd meg azt, amire teremtettél. Légy az, akinek lenned kell. Ezt kérjük az Úr Krisztustól, aki megszólít bennünket, és aki föltárja előttünk is isteni titkát, az ő istenségének mélységeit. A gondolatsorunk kezdetén érdemes kifejezni és mintegy megjegyezni két mozzanatot, az egyik a tél megemlítését, a másik pedig az ünnepet. A templom szentelés ünnep arra emlékeztette a zsidókat, hogy a makkabeusok Krisztus Urunk születés előtt a 165. évben Kiszleú havában, ami körülbelül decembernek felelt meg, 15. napja körül újra felszentelték a szentét. Egy nagyon fényes ünnep volt ez. Josephus Flavius például egyenesen a fények ünnepéről beszél ezzel kapcsolatban, az Antiquitates munkájában. Fényes ünnepről van szó tehát. A tél pedig nyilván egészen más, mint amilyennek mi elképzeljük, illetve talán most már hasonlít a mi telünkhöz, Jeruzsálemben inkább esős időt jelent, hideg keleti szelet jelent. Az archeológiai szempontból és a dokumentumok alapján részleteiben is ismert Salamon oszlopcsarnoka mindkettő ellen jó védelmet nyújtott, a szél és a hideg ellen. Csarnok a templomtér mintegy 500 méter hosszú keleti oldalán húzódott, kívülről zárt volt, a templomudvar felé pedig nyitott volt. És később itt találkozunk az apostolok első keresztény közösségével is. Ebben a csarnokban gyülekeztek össze. Nyissuk csak fel a Cselekedetek 5. fejezetét, 12.-13. versben ezt olvassuk. Az apostolok keze sok jelet és csodát művelt a nép között. Mindnyájan egy emberként voltak a Salamon csarnokban. Vagy kicsit még ezelőtt, a 3. fejezetben a Sánta koldus meggyógyításnak jelenetében, 11. versben ezt olvassuk: mivel nem tágított, mármint ez a koldus, Péter és János mellől, oda gyűlt köréjük csodálkozva az egész nép az úgynevezett Salamon csarnokba. A pontos helyrajzi és időbeli adatok szimbolikáját a szerző észleljük, hogy nem használja fel, nem használja ki, ami arra utal, hogy nem teológiai megfontolásból említi ezeket. Krisztus méltóságára és az Isten fiúságra vonatkozó kérdések azokra a problémákra emlékeztetnek, amelyeket olvashatunk a szinoptikus evangéliumoknál. Jézus perének folyamára gondoljunk, és hadd idézzük Lukács 22. fejezetét, 66. verstől így hangzik: mihelyt megvírat, összegyűltek a nép vénei, a főpapok, meg az írástudók, és tanácsuk elé állították. Ha te vagy a Messiás, szólították fel, mondd meg nekünk. Így válaszolt rá: ha megmondom is, nem hiszitek el. Ha pedig kérdezlek benneteket, nem feleltek. De az emberfia mostantól fogva Isten hatalmának jobbján fog ülni. Erre egyszerre közbevágtak: tehát te vagy az Isten fia? Ő pedig ezt mondta nekik, ti mondjátok, hogy én vagyok. Mi szükségünk van még tanukra, mondták erre. Magunk hallottuk a saját szájából. Az a szöveg, amit az imént hallottunk, a mai evangéliumi szakaszunk, a szenvedés húsvétje előtti utolsó ünnepre utal. Az evangélistát, hogyha megfigyeljük, akkor nem tér ki a kérdező személyek részletes bemutatására, viszont többször egyértelmű, 24. és 33. versben is, hogy a zsidók voltak azok. Most már valójában számára Krisztus titka a fontos. És Jézus két alkalommal is válaszol, két beszédében, az imént hallott részletben, illetve a 34-től 38. versekig tartó részletben, és elmélyíti mindazt, amit eddig az atyával való kapcsolatáról mondott. Azt olvassuk a 24. versben, és ebben fogalmazódik meg a zsidók problémája, mondd meg nyíltan, valóban az vagy-e, akinek mások állítanak? Jézus azonban cselekedetei által már egyértelműen megnyilatkozott valamennyi embertársa számára. Idézzük a Mátétól való részt, 14. fejezet 2. versétől, miközben János a börtönben hallott Jézus tetteiről, elküldte tanítványait, hogy kérdezzék meg, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt, és ezt mondta, menjetek és adjátok tudtul Jánosnak, amit hallotok és láttok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak föltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot. Boldog, aki nem botránkozik rajtam. Igen, a tettei igazolják őt. És azon kívül a hívő készséget mutató személyek előtt nyíltan beszélt az Úr Jézus az ő lényéről. Gondoljunk a szamáriai asszonnyal való beszélgetésére, aki bizakodással, bizakodva várta a Mesiást. Jézus azt mondta, én vagyok az, aki veled beszélek. Vagy gondoljunk a meggyógyított vak esetére, aki kész volt arra, hogy az ember fiában higgyen, és ezt nyilatkoztatta ki az Úr neki, láttad őt, és aki veled beszél, ő az. Ám kinyilatkoztató szavaival nem veheti le a nem hívők válláról a hit döntésnek felelősségét. Akik a 24. versben kérdést tesznek fel, először Jézus bizonyítási eljárását szeretnék megérteni, hogy aztán hívő elhatározásra jussanak. Hogy a zsidók körülveszik őt, és ezt kérdezik tőle, meddig tartasz még bizonytalanságban minket? Ha te vagy a Mesiás, mondd meg nekünk nyíltan. Azonban megfeledkeznek arról, hogy az istenségnek ilyen feltételekhez kötött megértés alapján teremtmény csodálatos merészsége, az ismerős, ismeretlenbe vetett hit, az lehetetlenné válna. És Jézus válaszában szomorúan állapítja meg, hogy az ilyen alapbeállítottságú emberek esetében egy valamennyi eddigi kijelentése és cselekedete hasztalan volt. A 26. versben ezt a mellékmondatot emelem ki, mert nem vagytok juhaim közül valók. Az evangélista ezzel a mondattal mindegy megteremti a kapcsolatot a pásztorról szóló beszéd témájával. Ám Jézus most beszél első alkalommal saját juhairól, és ezeket megkülönbözteti azoktól, akik nem tartoznak hozzá. Korábban egyszerű juhokról beszélt, most azonban már egészen más összefüggésben találkozunk róla. Beszélt juhokról, akikért az életét adja, de kétségtelen, hogy ezek között voltak más juhok is, amelyek nem egy akkolból voltak, de ezek is a pásztorhoz tartoztak. Most azonban olyan juhokról tesz említést, amelyek hallgatnak rá, és emellett, de kimondatlanul, olyanokról is, akik nem. Ezekiel prófétát idézzük, az általa áthagyományozott profécia Krisztus fellépésével teljesedik be. Ezekiel 34. fejezetében ezt olvassuk, amit titeket illet, juhaim, mondja az Úr, az Isten. Nézzétek, különbséget teszek juh és juh között, a kosok és a bakok között. Következő lépésként azt látjuk, hogy az evangélista a fiúról és az atyáról egyaránt állítja, hogy kezükből lehetetlen bármit is kiragadni. 28-29. vers, ezt pontosan hadd idézem, örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, nem ragadja ki őket a kezemből senki. Atyám adta őket nekem, és ő mindenkinél nagyobb. Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit. Nyilvánvaló, valószínű, hogy nem világos számunkra, Szentírás két kifejezése, amellyel a kezet jelöli. Az egyik a kaf szó, a másik pedig a jád. Kaf szó a nyitott, az adományozó, vagy éppen elfogadó, a lefelé kiterjesztett áldó, vagy éppen a kérésre felfelé nyújtott kezet jelenti. Ezzel szemben, a kaffal szemben a jád kifejezés az a zárt, az ökölbe szorított kézre, és a hatalom jelképül szolgáló, de egy erőteljes ökölre utal. A szentírási szövegünkben a hatalmat jelképező kézről van szó. Idézzük az Ószövetségi Szentírást, a második törvénykönyvet, amely Isten hatalmas kezéről, ez a jád szól, senki sem ragadhat ki semmit ebből. Így hangzik a vers, lássátok végre, hogy én vagyok, csak én, és nincs más Isten rajtam kívül. Ölök és életre keltek, lesújtok és gyógyítok. Nincs, aki kimenthetne kezemből. És szóljon a próféta is. A 43. fejezetében Izajás ezt mondja, ezt írja, pontosabban idézi, én vagyok az Isten. Öröktől fogva én vagyok. Senki nincs, aki elkerülhetné kezemet. Mindegy Isten behajlított kezében, a jád, biztonságban rejtőzik az ő szolgája. Izajás írja, számot éles karthoz tette hasonlóvá, s kezének árnyékában rejteget. Az igazak lelke ugyancsak Isten behajlított kezében pihennek. A bölcsesség könyvének 3. fejezetében ezt olvassuk, az igazak lelke azonban Isten kezében van, és gyötrelem nem érheti őket. Mint hogy a fiúról épp úgy elmondható, mint az atyáról, hogy hatalmas keze van, a kijelentést megkoronázhatja a fiú és az atya egységét hirdető befejező vers, s én és az atya egy vagyunk. Eszünkbe jut János 17. fejezetének 21. verse, legyenek mindnyájan egyek, amint te, atyám, bennem vagy, s én benned. Úgy legyenek ők is egyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Kedves testvérek, a mai igehelyünknek, evangéliumi szakaszunknak az verse, Alleluiás verse tehát így hangzott, juhaim hallgatnak szavamra, mondja az Úr, ismerem őket, és ők a nyomomban járnak. Igen, ezt kérjük, Urunk, segíts minket, ad nekünk lelkedet, hogy hallgassunk a te szavadra, hogy meghalljuk, amikor szólítasz, hívsz bennünket, amikor irányt mutatsz nekünk, amikor magadhoz vonz, és közeledbe eresztesz, engedsz bennünket. Te ismersz bennünket mindennél jobban. Segíts, hogy mi is egyre jobban megismerjünk téged. A nyomodba szegődjünk, a nyomodban járjunk. Hallgassunk rád, és kövessünk téged. Egyre inkább hasonuljunk hozzád napról napra, mint keresztények. Hozzád, akiértünk emberé lettél, megtestesültél, vállaltad a kínszenvedést és a halált, hogy a bűn és a halál fogságában ne maradjunk. Vezess el bennünket az üdvösségre. Nyomodban járjunk, kövessünk téged oda, ahová már eljutottál előttünk. Ez a megdicsőlés, az Istenben való öröm teljessége. Erre vágyunk. Ezt adja meg nekünk az Úr. Dicsértessék a Jézus.